Jó napot kívánok, dobrý deň prajem. Először is szeretném megköszönni a meghívást a konferenciára. Én az előadásomban, vagy inkább az ilyen interaktív beszélgetésben szeretnék kicsit kilépni a kisebbségpolitika, a szomszédságpolitika és nemzetpolitika kereteiből, és egy kicsit a liberális demokrácia és az egyetemes egyéni emberi jogok szempontjából szeretném értelmezni a szlovák-magyar viszont. És hogyha, mivel én vagyok az utolsó, ezúttal lehetőségem van reagálni is egy-két előttem felszólalóra. Én kezdem a történettel. Én most az utóbbi 6-7 évben igazából demokrácia neveléssel foglalkozom. Tehát középiskolások számára szervezek többet magammal demokrácia nevelő, európai tudatébresztő programokat. Utóbbi 2 évben én találkoztam körülbelül 2 vagy 3 000 középiskolással, tehát aktívan találkoztam, és ebből körülbelül 10-15% magyar. Tehát ezek országos demokrácia nevelő programok, nem magyar, úgyhogy hogy félreértés ne essék. Egyébként meg kell vallanom azt, hogy nagyon nehéz magyar iskolákat bevonni ezekbe az országos demokrácia nevelő vagy általános programokba, amelyek nem kifejezetten valami identitással kapcsolatos dolgokkal foglalkoznak. De azért sikerül néha. Mondok 2 tapasztalatot. Nyilvánvaló, hogy ezek a programoknak nagy része szlovák nyelven zajlik, hiszen a legtöbbük szlovák nyelvterületen zajlódik. De ugye, mivel hogy vannak magyar diákok Szlovákiában, tehát szeretnék én, és lesz is ilyen, kifejezetten magyar nyelvű összejöveteleket szervezni. Erre az én demokratikus, egyébként borzasztó demokratikus kollégáim, demokratikus szlovák intellektuelek értelmisége azt mondja, hogy minek az? Az én kollégám, hogy minek az? Hát hiszen értenek magyar szlovákon, nem, persze, hogy értenek, illetve hát értenek, nem, lehet, hogy nem biztos, hogy mindent értenek. Ez egyik dolog. Másik dolog, hogy miért ne lehetne? Hát hiszen magyaroknak magyarul dukál előadni, nem? Akkor mondják, hogy ez diszkriminatív lenne a szlovák diákok számára. Sőt, ránk nézve is, mármint ő rájuk nézve, a projektben résztvevő kollégák számára. De mondom nekik, hogy de gyerekek, hát ez a projekt, ez nem nektek szól. Ti vagytok a szolgáltatók. A célcsoport azok a diákok. Az a lényeg, hogy a célcsoport, hogy eljusson, ha ti nem értitek, az a ti bajotok. Tehát ez az első példám, hogy 30 évvel a november után is a demokratikus, nagyon sok demokratikusan érző, vagy saját magáról azt gondoló szlovák is azt gondolja, hogy ez teljesen normális. Hogy hát az identitásnak azok az elemei, amelyek mondjuk nincsenek teljesen összhangban ezzel a képpel, amit a Misa Vasicska elmondott, hogy ez így normális, vagy amit a Laci is mond, ez így normális, ahogy ők gondolják. Na, most a pláne abban van, és itt térek át a egyetemis emberjogi szemléletbe, hogy a magyarok ugyanezt gondolják. És ezért a legtöbb magyar ugyanígy gondolja. És ezért szerintem számomra egy kicsit hiteltelen mindenféle nemzetpolitika és kisebbségpolitika, mert amit én látok, ez a nemzetpolitika és kisebbségpolitika magyar részről is nem egyetemes emberi jogi szemléletből indul ki, hanem pusztán úgynevezett nemzetpolitikai szemléletből. Mondok egy másik példát, azzal kapcsolatban, amit szintén, nem tudom, Laci is említette, meg Misa is, hogy ugye itt volt ez az óriási felbuzdulás tavaly, a Kuciak gyilkosság után a Tisztességes Szlovákia mozgalom. Ugye egyrészt az vele baj, hogy ezeknek a nagyon rendes, tisztességes szlovák fiataloknak eszük ágában nem jutott, hogy esetleg egy magyarokat is megszólítsanak és fölhívjanak a pódiumra. Volt ugyan egy magyar a pódiumon, ez Haraszti Miklós volt, valamikor novemberben. Nem tudom, megpróbáltam kideríteni, hogy kinek eszébe jutott ez, hogy meghívták, de valakinek eszébe jutott, szóval volt egy magyar, de ez magyarországi magyar volt. Szlovákia magyar nem volt egyszer se. Másrészt viszont azt próbáljuk megnézni, hogy voltak-e Dél-Szlovákiában tüntetések, vagy van megmozdulások, amelyek reagáltak volna erre az egész ügyre, szinte nem voltak. Tehát nem volt Dél-Szlovák, magyar lakta város valaki, aki megszerezett volna ilyen tüntetést. Miközben tudok magyar fiatalokról, akikben én látnám a tisztességes szlovákia mozgalom fiataljainak a párhuzamát, de ezek vagy nem merték meglépni azt a lépést, vagy igazából lehet, hogy nem is akarták. Viszont ugyanezek a fiatalok, akik ezt megtehették volna, most legutóbb, 2-3 hete, vagy 1 hónap ezelőtt, vagy mikor volt ez a himnusz botrány, nagyon operatívan és nagyon gyorsan reagáltak, és kitalálták ezt a szlogent, hogy a himnuszom a szabadságom. Nekem ezzel az a bajom, hogy ez éppen arról szól, amit a Misa Bacsicska is előadott, sőt, meg a doktorandusz kollega is, hogy az identitást, a szabadságot, az egész szabadságnak egészét, amiben nagyon sok identitás rejlik, ezt leredukálja csak a nemzeti identitásra. Tehát számomra ez nem teljesen hiteles a szlogen, hogy himnuszom a szabadságom, úgy hitelesebb lenne számomra, hogy a himnuszom, vagyis a nemzeti identitásom a szabadságom része. De nem ezt mondták, azt mondták, hogy a himnuszom a szabadságom. Én értem, hogy miért mondták, ez ilyen leegyszerűsített dolog, aktuális reakció, de mégiscsak hiányolom belőle azt az általános egyetemes emberjogi szemléletet, ami nélkül én szerintem semmiféle kisebbségpolitikát és nemzetpolitikát nem lehet konstruktívan kreálni, és főleg nem egy liberális, demokratikus környezetben. Jó, ez egy bevezető volt. Jó, mondok még egy példát. Ez tavaly történt, vagy nem tudom, 2 éve volt-e már, amikor volt szintén ilyen botrány, hogy a Dunaszerdai stadionban nem himnuszt énekeltek, hanem bevittek egy magyar zászlót, és ezt az embert, aki bevitte magyar zászlót, vagy embereket, a rendőrség megbírságolta. Ugye? És mi is ültünk itt többen, a jogsegélyszolgálat tagja, és nagyon okos sok fiatal jogász spekulált, hogy mit lehet ez, milyen speciális nemzeti vagy nemzeti kisebbségi jogot lehet erre citálni, idézni, amivel ezt meg lehetne támadni. De senkinek nem jutott eszébe, hogy ez nem speciális nemzeti kisebbségi jog. Ez egy általános emberjog. Szólásszabadságnak a joga, vagy angolul mondanám, úgy sokkal kifejezőbb, hogy freedom of expression. Ez a freedom of expressionnek a ügye, hogy én beviszek egy magyar zászlót, vagy énekelek egy magyar himnuszt. Ehhez nem kell semmiféle speciális nemzeti kisebbségi jog. És nekem ez a bajom ezzel az egész nemzetpolitikával, hogy és akkor ennek csak a további hozadéka, amire nem is kell beszélnem, ugye, mert azt mindjárt tudjuk, hogy ugyanaz a magyar kisebbség, vagy a magyar kisebbségnek a bármilyen reprezentáció, most politikai, vagy akár más reprezentáció is, nagyon-nagyon zokonvexi joggal, hogy hiányoznak a kellő garanciák a speciális nemzeti kisebbségok területén, de semmi baja nincs azzal, hogy a migránsokat kiutáljuk, semmi baja nincs azzal, hogy a LMBT komunitás tagjait kiutáljuk, hogy a romákkal hogy törődünk, hogy a fogyatékosok, ezek nem témák. A magyarság politika, a nemzetpolitika az felülír mindent, de ez így nem működhet. Nem működhet, mert akkor nincs az egésznek egy kerete, nincs egy demokratikus kerete, nincs egy általános egyetemes emberjogi kerete. Jó, ez valaki mondja, hogy hány percen van még. Most tovább megyek, és én nagyon szerettek választási eredményeket elemezni, mert szerintem ezek valahol talán jobban megmutatják, hogy az emberek mit gondolnak, mint a közvélemény kutatások. Én kiválasztottam 6 szlovák falut Dél-Szlovákiában, tehát magyar lakta terület megnéztem belül elhelyezkedő szlovák enklávét, és megnéztem, hogy milyen arányban választanak ezek az emberek olyan pártokat, amelyeket én így gyűjtő fogalomként, ilyen nemzeti populista vagy szociáldemagóg, mindegy, tehát rendszerellenes, tehát demokrácia szempontjából rendszerellenes pártoknak nevezek. És azt látjuk, hogy a hat falu az a Hidas, most pedig Bratislava Hidas, ez egy olyan falu, ami eredek német falu volt, és a második világháború után telepítettek oda szlovákokat Árvából és Felsenyitra vidékről. Az Újgyalla, Dulovce az olyan falu, ami már több száz éve szlovák, azt meg a törökök kiűzése után települtek oda. Srobbárova az első világháború után keletkezett telepes falu. A Újbarsa az egy olyan falu, ahol Magyarországról telepítettek szlovákokat a második világháború után, és a Sátoros bánya az is olyan falu, ami első világháború után. Most azt látjuk, hogy ha megnézzük a szlovák átlag, szlovákiai átlag, amiben persze a magyarok is benne vannak, tehát a tiszta szlovákoknál ez még magasabb, tehát ennél a szlovák átlagnál ezekben a falukban sokkal, tehát lényegesen magasabb arányban választják ezeket a nemzeti populista, nacionalista beütésű, nem tudom, mindenféle ilyen pártokat, múltra visszanézegető pártokat. De azt is látjuk, hogy van különbség, tehát nem mindegy, hogy milyen szlovákok azok, akik a magyarságon belül laknak. Tehát legszembetűnőbb ugye a Hidas, és nem azért, szerintem nem az a probléma, hogy nem az a indok, hogy Árvából vagy honnan jöttek, de a Pozsony közelsége. Tehát ahogy látjuk ezt, a Pozsonyhoz közelebb terület, Pozsony közeli faluk, azok gyakorlatilag pozsonyiasan viselkednek választási szempontból is. És ez gyakorlatilag, ha megnézzük, hogy Dunaszerdai, Galanta, ezt a 60 kilométeres kört, azt különböző szempontból, nem csak gazdasági szempontból, amiről már eddig beszéltetek többen, hanem választási kedv szempontjából, hajlandóság szempontjából, ez egy nagy Pozsony. Jó, ezt nem fogom tovább elemezni, mert nincs idő, de hát meg lesz. Most a magyar választóknak a választási viselkedését fölösleges megnézni abból a szempontból, hogy milyen pártokat választanak, mert független attól, az az érdekes, de erről nem csináltam grafikonokat, hogy hány párt volt, igazából a magyar lakta településeken nem nagyon változott a magyar pártokra leadott szavazatok az aránya. Nem. Ez számomra is furcsa, nem furcsa, de érdekes. Ami viszont nagyon változott, az a választási kedv. A választási hajlandóság az viszont nagyon változott, és ha megnézzük, hogy milyen a választási hajlandóság Dél-Szlovákia magyarok között, akkor ez a ugye szlovák átlag eleinte, tehát az 90-től 2009-ig kiválasztottam 10 választást, tehát ezek az oszlopok, ezek az egyes választók, a sötétkék, az 1990-es az első, és az utolsó az pedig az európai parlamenti választás 2019-ből. Azt látjuk, hogy eleinte gyakorlatilag megegyezett a választási kedv a szlovák átlaggal, sőt, magasabb is volt, és ahogy megyünk tovább az időben, a szlovák átlag alá zuhan. Megint természetesen a kivétel az a Nagy Pozsonnak a területe. Tehát, hogy megnézem, hogy Nagyszarva, Dunaszerdai, az még Nagy Pozsonnak számít az én szempontomból. Ott inkább a pozsonyi választási viselkedése hasonlít, az magyarok választási viselkedése. Minél tovább megyünk keletre, annál nagyobb a differencia. Tehát mi következik ebből, hogy a magyarok elégedetlenek. És az, hogy miért elégedetlenek, de a szlovákok is elégedetlenek egyébként, mert szerintem az is kitűnik abból, hogy valami bajuk van a szlovákoknak is Dél-Szlovákiában, és a magyaroknak is bajuk van. Most, hogy mi bajuk van, én szerintem az a probléma, hogyha abból indulunk, hogy egyetlen bajuk az, hogy a nemzeti identitásuk, van baj, tehát ezt kifogásolnák leginkább, a magyarok is, meg a szlovákok is, akkor nem igazán jutnánk a helyes válaszhoz. mert én szerintem az, hogy minél keletebbre vagyunk, én ezt speciálisan én is írtam erről, mások is írtak, de azért választottam ki ezt a cikket, mert ezt múlt héten jelent meg egy neves szlovák közgazdás, Eduard Zsitny írt egy tárcát a SME-be, ahol leírja, hogy mennyire diszkriminálva van Dél-Szlovákia gazdasági szempontból, regionális fejlesztés szempontból. És hát igazából, hogyha elhagyjuk a Nagy Pozson területét, és ha mondjuk már Léván túl megyünk keletre, akkor ott már az már teljesen világos. Még nincs vége. Én azt gondolom, hogy a helyzet nem olyan tragikus, aminek talán látszik, mert én szerintem a remény az a fiatalságban van. Most mit értek ez alatt? Egyrészt beszéltünk a tisztességi Szlovákiáról, és mondjuk a Csaputova jelenségről, meg ezek a új szlovák, úgymond liberális pártoknak a sikeréről, amelyek most bejutottak Európa Parlamentbe, és azt hiszem, hogy ezeknek a sikere nagy részt annak köszönhető, hogy a szlovák fiatalságnak a jelentős része aktivizálódott az előbbi évekhez viszonyítva. Ez a plusz, ez főleg a fiatalok, ezt a fiatalok tették ki. Most ami magyar térfélen hiányzik, az szerintem éppen a fiatalok. Tehát hogyha a Hídnak és az MKP-nak hiányzik az a szavazott különbség, az igazából a fiataloknál hiányzik. Amit én azt gondolom, hogy se az egyik, se a másik párt nem tudta igazából megszólítani a fiatalokat. Úgy, ahogy például az a két szlovák, mondjuk liberális párt, vagy a Zsuzsanna Csaputová meg tudta szólítani, és továbbra is folytatja a megszólítást. Mi készítettünk egy próbaválasztást, vagy szerveztünk egy próbaválasztást május elején. Most erről a próbaválasztásról nem sok szó hangzott el a médiában, illetve itt-ott elhangzott, csak valahogy túlharsogta ezeket a mi eredményeinket egy másik próbaválasztásnak eredményei, amelyet egy másik szervezet készített, és ott a Kotlebban nyert a fiatalok között. A különbség a két próbaválasztás között az volt, hogy ők, azok a másikok, azok a 31 Szlovákiában induló pártot osztották szét a középiskolások között, és azokból kellett választani, mint egy ilyen, nem tudom, most magyarul, hogy mondják ezt, van egy ilyen játék, hogy Pexeszo, hogy van ez magyarul, tehát az ilyen Pexeszo módon, ugye 31-ből valamit majd ki kellett választani. Mi viszont, mivel hogy európai parlamenti választással volt szó, mi a 8 európai politikai pártot nyújtottuk neki választásra, és ez jött ki belőle. Most valaki azt gondolná, hogy ez csalafintasság, nem igaz. Több mint 5000 középiskolás vett részt, 41 iskola, minden megyéből volt legalább 2 vagy 3 iskola, magyar iskolák is voltak benne, gimnáziumok is voltak benne, szakközépiskolások voltak benne, minden volt benne, magániskola is volt, egyházi iskola is volt, minden volt benne, és ez jött ki belőle. Semmiféle összejátszás nem volt. A szlovák fiatalság a zöldeket választan első helyen, másodikán liberálisokat, és a harmadik hely ugyan a nacionalistákat, és ez ugyanannyi, 16%, mint amit a másikoknál kijött, hogy 16% választanak Kotlebát, csak hogy itt ez a 16% elveszik a minőségi kínálat között. Mert ott a 16% nyert azért, mert nem volt szerintem minőségi kínálat, ami ellensúlyozta volna ezt a 16%-ot. Megmutatom, hogy választottak és a választási kedve egyébként nagyon magas volt, 45% volt, voltak olyan iskolák, teljesen önkéntes volt, senki nem kényszerítette őket. Voltak olyan iskolák, hogy 60% volt a választási kedve. Most megmutatom, hogy választott az a két magyar iskola. 3 volt, de egyik kiugrott jellemző módon. Ez volt az egyik magyar iskola, ahol a zöldek teljesen lehengereltek mindent, a zöldek nyertek ebben a magyar iskolában. Második helyen az Európai Néppárt végzett. Ez teljesen logikus szerintem. Ami negatív dolog, hogy ebben a magyar iskolában és a másik magyar iskolában is a választási kedv csak 20% volt. A szlovák iskolákban lényegesen magasabb volt. De egyébként az eredmény nem tért el annyira, mint amennyit mi gondolnánk, hogy talán eltérhetne. Jó, több iskolát nem mutatok, mert már nincs rá idő. És hát mivel nem szeretném az ebédidőt belekotni, elesködni, én itt abba is hagyom, mert azt hiszem, hogy a következtetések mindenki fejében talán megfogannak. Köszönöm szépen!